hogy a, nem is a technika, hanem a világnak a, az alapzaja, azok a, az üzenetek, amik szinte észrevétlenül, de nap mint nap elérnek minket, azok egy olyan világképet formálnak, amely, amely nem, nem egy jó világkép, nem egy pozitív világkép, amely nem könnyíti meg a mindennapi életünket, amely nem segíti a jó érzéseinket, ami, ami egyszerűen rossz irányba visz. És ezt tanítják nekünk. Tanítják a hirdetések, tanítják azoknak az embereknek a hozzáállása, akik körülvesznek minket, tanítják ezt a kivetítések, azok a csendes kis gondolatok, amik fájdalmasan már rögtön ébredés után elkapnak minket, tanítja ezt a hozzáállása a világnak, a céljai a világnak, a, az üzöttség, amiben minket is bele kényszerítenek, az talán túlzás. És hívőként is, azzal a meggyőződéssel, hogy Jézus szeret minket, hogy ő az ura a világnak, hogy nincs semmi, ami az ő beleegyezése, az ő okay, tehát egy világkép torzulással élünk, ugye? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökké. Amen. És ha így köszönnénk egymásnak, akkor legalább minden egyes találkozásnál emlékeznénk rá, hogy egy olyan világban élünk, ahol az Úr Jézus Krisztus dicsértetik mindörökké. Az az Isten, aki szeret minket. Az az Isten, aki egy pillanatra sem hagy el. Az az Isten, aki uralja a jelent, a jövőt, az életed apró részleteit, akinek terve van az életedre, aki ezt a tervét véghez viszi, akinek a terve mögött szeretet van, törődés, gondoskodás veled, és másképp hoznál a döntéseidet, ha ez igaz volna. Igaz? Oké, okay, mi lesz a holnapoddal? És van egy kis... Vagy a holnapomban Jézus Krisztus fog dicsértetni, ő fog megdicsőülni benne. A holnapom biztos, szia Attila, a holnapomban Jézus Krisztus lesz ott. Isten, aki szeret engem, akinek terve van, aki uralja a jelent és a jövőt. Ez egy más világkép. És figyelj, lehet, hogy a vallásunkban el tudjuk mondani, hogy igen, én keresztény vagyok, én így gondolkozom, én így élek, de aztán ugye péntek reggel, vagy csütörtök délután, vagy hétfő reggel, az a legrosszabb, jönnek ezek a matató gondolatok, és egy másik világképet építenek benned. Azt a világképet, ahol neked kell harcolnod, ahol az van, amit te elintéztél, azon kívül nincs más, ahol küzdelem van, ahol magányos vagy, ahol ha nem viszed érvényre a saját érdekeidet, akkor senki nem tesz érte, és így tovább. Nem? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökké. Ámen. És persze nem így köszönünk egymásnak. És nagyon kevés a hétköznapokban az az üzenet, ami emlékeztet rá, hogy milyen világban élünk igazából, milyen valóságban élünk igazából. Remélem, hogy magamat emlékeztetem rá minden reggel, amikor fölkelek. Jön a matató őrület, és megpróbál fölpörgetni 2800-ra, holott 120-on is már túl vagyok terhelve, és vajon van-e lelki erőm lelassulni? Van-e azt mondani, hogy nem? Van ez a graffiti, állítsátok meg a világot, mert ki akarok szállni. Nekünk, keresztényeknek kötelességünk ezt megcsinálni. Valójában Jézus Krisztusnak ez volt a tanácsa. Az az ember, aki nem veszi fel a keresztjét naponként, nem lehet az én tanítványom. Aki nem tagadja meg önmagát, nem lehet az én tanítványom. Mit jelent ez? Állítsd meg a világot, és szállj ki. Ugye? A kereszt felvétele ezt jelenti. Én meghalok, azaz kiszállok a világból. Megtagadok minden kötődést, minden köteléket, tudatosan az elmémben visszautasítom, és azt mondom, hogy én szabad vagyok ezektől. Mert egy halott ember szabad ezektől. Az már nem pörög 2000 mennyin? 200-on. 800 volt? Nagy jelentős különbség. 2800-on. De nagyon jó. Csak én tesztellek titeket, jól csináljátok. Tehát 2800-on, ugye, halott, az nem pörög. Még 120-on sem. Még 20-on sem. Az nem pörög. Az nyugszik. Igaz? És mi erre a nyugvásra lettünk teremtve. Bemenjünk abba a nyugalomba, ahol nem én cselekszem, hanem bízom abban, aki cselekszik, cselekedett és cselekszik. És tudjuk, erről már ezerszer beszéltünk, ez nem azt jelenti, hogy hátradőlök és várom, hogy a sült galamb berepüljön a számba. Igenis megvan a részünk az életben, de ez egy olyan cselekvés, amit végzünk, amely ebből a nyugalomból merít. Meghaltam, minden el van végezve, és szeretve vagyok Isten által, és ez a szeretet, ez a bőség, ami jön felém, arra indít, hogy ebben az új életben fölálljak és tegyek valamit. De az egy másik, az a kereszt túloldal, ez már a kereszt túloldalán van. Ez egy megújult élet, egy nyugodt élet, egy örömteli élet. Ott, ahol józanul hozhatok döntéseket, nem üzöttségből, nem az őrületet visszatükrözve, hanem a hitemre válaszolva. Úgyhogy ez csak mielőtt imádkoznánk, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus mindörökké. Mennyei Atyám, kérünk téged, hogy frissíts fel minket, eleveníts meg minket. Nagyon nagy szükségünk van rád. Nem is csak úgy szükségünk van rád, hanem te vagy az életünk, te vagy minden. Ha téged kiveszünk a képből, nem marad semmi. Nem csak kevés marad, valójában nem marad semmi. Mindaz, amit mi az életünknek hiszünk, csak hamis látszat. Az élet te vagy, Uram, és benned mindenünk megvan, minden a helyére kerül, és minden teljes. Úgyhogy csak segíts nekünk, Urunk, segíts kiózanodni, segíts látni a láthatatlant. Hálás vagyok minden egyes emberért, ezeket a drága keresztényekért, akik most itt vannak, és minden egyes emberért, aki hallgatja ezt a felvételt. Nem véletlen, hogy te ezt most hallgatod. Nem véletlen, hogy van benned egy éhség, válaszok és egy nagyobb élet iránt. Úgyhogy csak kérlek, vedd komolyan, és hagyd, hogy Isten megszólítson és megérintsen. Jézus Krisztus nevében kértük. Amen. És folytatjuk a sáfárság sorozatot, és azt gondolom, hogy ha az eddigi, kérezte úgy, hogy az eddigi anyag nehéz volt. Igen. Szerintem ez nehéz. Ez ilyen, nem véletlenül vagyunk 10. Voltunk már 30-an is, amikor könnyebb volt az anyag. Úgyhogy hogyan viszonyuljunk az adóssághoz, és a létszám lecsökkent a felére. De azt hiszem, hogy ezután jövő héten nem jön el senki. Talán én. Nem, én sem vagyok benne biztos. De nem, tényleg büszke vagyok rátok. Dicsőség Istennek. Ti vagytok a kemény mag, akik bírjátok. És vagy nem voltatok itt 2 héttel ezelőtt.
Vagy nem
értettétek, miről volt szó. De én nem bánom. Én nem bánom. Tehát a kemény eledelre van szükségünk. Arra, hogy előrelépjünk. Igen, fektessük le a hit alapelveit. Igen, igen, kapjunk olyan üzeneteket, amik vigasztalnak minket, megerősítenek, felépítenek. De igazából én sokszor arra vágyom, hogy Isten tovább vigyen. Nem akarok egy helyben állni, nem akarok stagnálni az életemben. Ha Isten végtelen, már pedig az, hogyha kifogyhatatlan a gazdagsága, már pedig az, akkor a stagnálás az veszítést jelent, ugye? Nem üzöttségről van szó, csak ma is fogat akarok mosni, meg ma is ebédelnék egy jót, meg vacsoráznék. A tegnapi vacsora, az tegnap nagyszerű volt, de ez nem indít engem arra, hogy soha többet ne egyek. Köszönöm szépen, én már nem eszem többet. Meg a lélegzéssel is úgy vagyok már, hogy tegnap is lélegeztem 4852-t, ma már nem akarok. Nem, ez az életem része, nőni akarok. És Istennel a növekedés édes, mert nem egy teljesítménykényszerből fakad, nem egy számonkérés motiválja, hanem csak az ajándékok osztogatásáról van szó. Istennek van mit adnia, és én el akarom fogadni. És az életem léphet előre, és én előre akarok lépni, és én lehetek szabadabb, és szabadabb akarok lenni, és lehet nagyobb örömem, és akarom, hogy nagyobb örömem legyen. Lehetek bölcsebb, és én szeretnék bölcsebb lenni. Lehet egy nagyobb életünk. És ez nem azt jelenti, hogy elégedetlen vagyok a maival. Nem. Ha Isten azt mondja, hogy Sanyi, ülj le itt 10 000 évig, szeretném, ha egy helyben ülnél, akkor én 10 000 évig ülök ott örömmel egy helyben, elégedetnek lenni azzal, amink van. De azt hiszem, hogy Isten most még azt mondja nekünk, hogy van még mit mondanom. Úgyhogy a 6. fejezet így hangzik. Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj. A becsületesség a következő témánk. A becsületesség. Elő kéne, hogy vegyük az értelmező kéziszótárt, hogy egyáltalán értsük, mit jelent ez. Mi ez a szó? Becsületesség. És 3 Mózes 19:11 mondja ezt. Ne lopjatok. Ne hazudjatok. És senki se csalja meg a honfitársát. Hogy? Én nem lopok. Tudom, én sem. Csak nem lyukasztok a buszon. Most Sanyi, ne viccelődj már. Az csak egy buszjegy. Csak a hülyék, a nyulak lyukasztanak. Aki egy kicsit is dörzsöltebb, az nem lyukaszt. Te lyukasztasz. És azt akarod mondani, hogy ha nem lyukasztok, akkor lopok? Nem vagy te egy kicsit kockás? Nem vagy egy kicsit merev? A vallás az agyadra ment. Mi nem egy ilyen világban élünk, és egyetértek. Tényleg nem egy ilyen világban élünk. De ennek a nyomorult fejezetnek ez a címe. Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj. Ne hazudjatok. Én nem hazudok. Csak amikor eladom az autómat, és kérdezik, hogy össze volt-e törve, azt mondom, nem. Mert szépen lett megcsinálva, nem látszik az. Vagy mondjuk, ha kérdezik, megmondom. De ha nem kérdezik, nem mondom meg. Milyen állapotban van az autó? Kifogástalan. Gyönyörű. Hát gyönyörű, nem? Gyönyörű? És bólogat, mondja, gyönyörű. Én nem hazudok. És senki se csalja meg a honfitársát. Hogy? 6-ot. És a senki se csalja meg honfitársát. Ehogy is csalom én meg a honfitársamat. Hogy tennék én ilyet? De valamiből nekem is meg kell élnem. Hát bóvli, amit árulok, és akkor mi van? De mi minőségi bóvli? Úgy értem, olyan bóvli, amiért 2-szer ennyit is kérhetnék. Mikey póló. Mikey. És csak otthon veszik észre, hogy az nem egy N betű, hanem M betű. Hát Fiatalás, Isten hozott. senki se csalja meg a honfitársát. És tudom, hogy most furán érzitek magatokat, mert egyikünk sincs, aki ezekben a vétségekben fedhetetlen volna. Én is lopok. Én is hazudok. Ezt a szüleidnek nem utasd meg. És én is megcsalom a honfitársamat. És akkor maradjunk ennyiben. Tehát, hogy mi így élünk, tudod? Ez egy ilyen világ. Ez egy ilyen világ. És akkor ennyi. Miről szól ez? Tehát, hogy lehet ezt megközelíteni, ezt a témát? Hogy lehet erről egyáltalán beszélni, hogy ne egy erőtlen törvényeskedés legyen belőle? Mert azt lehet, most elpufogtatom nektek, ne lopj, ne hazudj, ne csald meg a honfitársadat, legyél jó keresztény, felolvasom itt az összes verset, jól megostorozzuk egymást a Bibliával, aztán hazamegyünk, és az ég adta világon semmi, figyelj, semmi nem változott. Ezt érted? Semmi nem változik. Kicsit nagyobb lesz a bűntudatom. És egyszer lyukasztok, és egy kicsit megveregetem a mellemet, és azt mondom, hogy hé, én lyukasztam, nem lyukasztasz, én lyukasztottam. És a lényeg nem változott. És fogalmunk nincs róla, hogy ez miről szól, hogy ezt Isten miért mondja, hogy mi van ennek a gyökerében. És én, mint ember, fölveszek egy újabb szabályrendszert, aminek megpróbálok megfelelni, de ott belül a szívem nem alakult át egy hangyamosonnyit sem. Miről szól ez? És Máté 23-23 segít nekünk megérteni. A becsületesség, ahogy a könyv írja, a lelkiismeret bemerítése Isten igazságába. Ebből egy mondatot nem, egy szót nem értek ebből a mondatból. Ugye a lelkiismeretem az a részem, amely ítél helyes és helytelen felől. A lelkiismeretem egy tanítással, oktatással kondicionált szerkezet, ami nem az abszolút igazságot tükrözi vissza, ha bár a szívünkben van írva Isten törvénye, és a még meg nem fertőzött gyermeki lelkiismeret az iránt érez bűntudatot, vagy amiatt érez bűntudatot, ami Isten törvényében van. Ott van, amikor lopok, kicsit bűntudatom van, mert be volt írva a szívembe. De aztán, ahogy felnövünk, oktatással, kulturális nevelődéssel, a környezeti nyomás alatt ez a lelkiismeret torzul. És relatív értékeket tükröz vissza. Úgy értem, büszke vagyok magamra, hogy nem fizetek adót. Magyarországon adót fizetni bűn. Nyilvánvaló, a lelkiismeretünk ki lett képezve, vagy nem tudom, lehet, hogy nekünk már egy kicsit tisztult, de én emlékszem rá, amikor elmondtam világi körökben, hogy hát én befizetem az adómat. Te hülye vagy? Hát gyere, öregem, ülj le, elmagyarázom, hogy kell ezt csinálni. Hát te nem vagy magadnál. Lúzer vagy, öregem. Hát te egy bűnös ember vagy, adót fizetsz. Tehát, nem emlékeztek még erre? Nem emlékeztek rá? A lelkiismeretünk át lett programozva, és világi értékeket fejez ki, de a lényeg az, hogy a lelkiismeret egy programozható értékmérő, amelyik helyes és helytelen felől hoz ítéletet. Csinálok valamit, és a lelkiismeretem vagy jutalmaz, azt mondva, hogy helyesen, jól cselekedtél, vagy büntet, mert azt mondja, hogy nem cselekedtél jól. Itt van az értékmérő, és az értékmérővel összevetve a te cselekvésed, a te gondolatod, a te hozzáállásod helyes vagy helytelen. Ez a lelkiismeret. És a becsületességnek leginkább ahhoz van köze, hogy ezt a lelkiismeretet újra Isten igéjével itatom át. Hogy a lelkiismeretem mércéje ne az én relatív igazságosságom, ne a világ relatív igazságossága legyen, hanem Isten örök mércéje. Az az igaz, amit Isten annak mond. Az a helyes, amit Isten helyesnek mond. Az a jó, amit Isten jónak mond. És amit ő nem mond jónak, az, ne haragudjatok, mindegy, hogy tudjuk racionalizálni, hogy tudjuk megmagyarázni, milyen kifogásaink és érveink vannak, az örökké való jövő szempontjából abszolút helytelen. Amit ő nem mond jónak, az nem jó. És a mennyben, legkésőbb a mennyben nyilvánvaló és világos lesz az ő ítéletének az abszolút helyessége, a pusztító helyessége. Ez hazugság. Tehát csak pici, kegyes hazugság. Ez nem felel meg a tényeknek. Ez nem igaz. Ez hazugság. Úgyhogy ezt mondja Máté 23. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából és a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényből ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és hűséget. És ez a vers pont arról szól, hogy én lehet, hogy kívül, ami látszik, ugye, megyek és adom a kaporból a tizedet. Én vagyok a farizeus, aki adom a kaporból a tizedet. De nem vagyok irgalmas, nem vagyok hűséges, és az igazságos ítélet csak a saját igazságom ítélete. És belül semmi nem változott. Azt mondja 25, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig telve van rablásvágyjal és féktelenséggel. És azért félek attól, hogy most beszélünk a becsületességről, hogy ez megint csak egy új törvény legyen. Mert akkor megcsináljuk, ugye mi jó keresztények akarunk lenni. Fogjuk magunkat és megtisztítjuk a tálat kívülről, nem? Hát megtisztítjuk, nem? Hát ezt követeli tőlünk a vallásunk. De nem, ez nagyon kevés. Nem. Valaminek ott belül kellene megváltoznia. És a becsületesség, az öröm kéne, hogy legyen. Öröm. Természetes, könnyed becsületesség. Szabad vagyok arra, hogy becsületes legyek. Igazából nem akarok lyukasztani. Nem. 200 forint. 200 forint a jegy? 200 forint egy vonaljegy. Én nem akarnék lyukasztani. De kiváltságnak tartom, hogy mégis lyukaszthatok. Valójában akarok lyukasztani. Isten miatt szeretnék lyukasztani. Mert ez így helyes. És ha nem lyukasztanék, van nekem szószólom az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki felment engem. Uram, bocsáss meg, nem lyukasztottam. És ő azt mondja, rendben, nincs baj. Okay. De kiváltságot lyukasztani. Kiváltságot lyukasztani. Egy nyomorult vonaljegyet Isten dicsőségére. Miért? Mert egy másik világban élek. Én egy másik világban élek. Én nem ebben a világban élek. Nem én harcolok az életemért. Nem én nekem kell dörzsöltnek lennem. Ha ez így lenne, akkor nem volnék hívő. Akkor az életem hitetlenséget tükrözne. Ugye? Azt a hitetlenséget, hogy én rólam csak én gondoskodom. Nem Isten. Azt, hogyha én nem spórolom meg ezt a 200 forintot, akkor az hiányozni fog valahol. Isten nem gondoskodik rólam. Ezt fejezné ki, az, hogy nem lyukasztok. Meg azt, hogy én a magam igazsága szerint élek. Isten mondhatja, hogy mi igaz és mi nem, de én mást mondok. És én azt szerint cselekszem, amit én tartok helyesnek. És nem lyukasztok. De mit mond ez? Ez hűtlenséget fejez ki. Azt, hogy nem az Atyám világában élek, hanem egy pici világban, az önigazságom világában. Az önigazságom világában. És megint hadd mondjam el, és ezt el szeretném minden körben mondani. Nem lyukasztok. Sokszor nem lyukasztok. ritkán megyek tömegközlekedéssel, legutóbb volt nálam egy jegy, azt kiukasztottam, és utána nem vettem másik jegyet, pedig ott volt az automata. Azt mondtam, hogy jó lesz az így is. Nem lyukasztottam. És még bűntudatom sem volt. Habár azt hiszem, mondtam Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, én most ezt elblicceltem. Nem élünk egy törvényeskedő világban. Nem élünk egy olyan világban, ahol Isten így fölénk hajol, és körmünkre néz. És azt mondja, hogy na, vigyázz, hova nyúlsz. Hol az a buszjegy? Tessék kiukasztani. Tehát nem szabad, hogy a világképünk e felé menjen. Nem erről van szó. De arról van szó, hogy az az igaz, amit Isten igaznak mond. Pont. És azt mondja Máté 15:19, szívből származnak a gonosz gondolatok, ezek teszik tisztátalanná az embert. És a becsületességnek ehhez van köze. Én milyen világban élek, ott legbelül, a szívemben. És amit kívül teszek, az csak ezt tükrözi vissza. Nem azt tesz tisztává, hogy lyukasztok, miközben ugye a lyukasztásom csak az, hogy megadtam a tizedet a köményből, meg a kaporból, és belül pedig tele vagyok gonosz gondolatokkal. Azt tesz tisztává, hogy belül értek egyet. Belül van egy új mércém. Belül gondolkozom másképp. És a hívő ember számára példabeszédek 22-21 Istennek nagyszerű ígéretei vannak. Azt mondja, aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Tehát aki szereti a szívnek tisztaságát, és a beszéde kedvesség, annak barátja a király. És a király itt Istenről beszél. És persze beszél az uralkodóról is, a pillanatnyi vezetésről, az ország királyáról, de nem, ez inkább Istenről beszél. A Isten azt mondja, hogy a barátod vagyok. Örömmel vagyok. Ugye a barátság az részben egy olyan viszony, amely egy kölcsönös szimpátián, egy kölcsönös idézőjelbe tett nyerességen is alapul. A barátságnak persze van egy feltétel nélküli vonzata is, de a barátságban ott van az is, hogy van egy kölcsönösség, van egy tetszés, van egy öröm. És Isten azt mondja, hogy örömöm van benned, van egy tetszésem, van egy vonzalmam feléd. Ha látom a szívedből, a szívedben azt, hogy szereted a tisztaságot, a szívnek a tisztaságát, és ha a beszédet kedvesség. Ez valami olyasmit mondhat Istennek, gondolkoztam ezen ma reggel, hogy látom, hogy te komolyan veszel. Te komolyan veszel engem. Én tényleg ott élek a szívedben. Nem egy vallásod van, hanem te tényleg szeretsz engem. És ezért kedveled a szívnek a tisztaságát. Hisz Istennel nem a külsőségeken keresztül vagyunk kapcsolatban, igaz? A külsőségeken keresztül egymással vagyunk kapcsolatban. A külsőségek a vallásunkról szólnak. Ugye arról a követelményrendszerről, aminek meg akarunk felelni idézőjelbe téve. A szív az, ahol én igazán kapcsolatban vagyok Istennel. Hisz ott állok előtte, a szívemben. Reggel fölkelek, és azt mondom, itt vagyok, Atyám. Gondolkozom a vállalkozásomról, árulom a bóvlit, és töröm rajta, hogy tudom még jobban eladni, és ott állok Isten előtt. És a szívem mit csinál? A szívem vagy elbújik, mint Ádám, a bokorba, vagy legyártja a következő fügefa levelet, amivel eltakarom az önigazságomat, eltakarom azt, hogy én bóvlit árulok, nem lyukasztok, és ezt helyesnek tartom, és igazából befizetem az adómat, de ezt is bűnnek tartom, ugye? Csak azért, mert a vallásom megköveteli. És Isten jön, és nem azt látja, hogy szeretem a szívnek a tisztaságát, hanem kiált, hogy Ádám, Sanyi, Kornél, Szepi, Péter, hol vagytok? Péter, hol vagy? És azt válaszolom, hogy, hogy hallottam a hangodat, és megijedtem, és elbújtam. Vagy azt mondom, hogy én hol vagyok? Itt vagyok. Itt vagyok, és nézd meg, itt van a kezemben a buszjegy, és nincs kiukasztva. Nem lyukasztottam ki, Uram. De tudom, hogy ki kellett volna. Ne haragudj. Tessék? Igen. Itt van a tejföl a bajuszomon, Uram. És azt mondtam a mamának, hogy nem én ettem meg a tejföld, de én ettem meg. De itt vagyok. És tudod mit? Megeszem a tejföld, nem lyukasztok buszjegyet, és még számtalan furcsaságot teszek, de tudod mit? Nem akarok így élni. Nem szeretem ezt. Tudod mit szeretek? A szívnek a tisztaságát szeretem. Téged szeretlek. Formálj át engem. Hadd legyek egy becsületes ember. Hadd legyek olyan, aki kimerek szállni ebből a világból. Nem tudok. Elvisz engem is a víz. De amikor visz, akkor azt mondom, hogy bárcsak ne vinne. És akarok egy jobb döntést hozni. És azt mondom, hogy ha választanom kell, hogy kinek az igazsága nőjön az én szívemben, akkor a tiédet választom. Akkor legyen kiukasztva az a buszjegy, fizessük be az adónkat, és a bóvlit áruljuk jóval olcsóbban. Áruljuk annyiért, amennyit a bóvli ér. Az nem baj, a bóvlit árulsz, csak tudja a vevő, hogy bóvlit vett. A kínai piac ezért virágzik. Senki nem számít rá, hogy egy hétnél tovább tart, de olyan olcsó, hogy... Nem? A kínai kereskedő lehet, hogy becsületesebb, mint én. Ez megmondja, ez kínai cucc. A bűnös az, aki ide behozza. Ja, mindegy, de hogy... Oké, tehát a lényeg az, hogy aki szereti a szívnek tisztasságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Aztán ezt kerestem, azt hiszem, ez 2 Péterben van, vagy 1 Péter 3.21, és ez arról szól, hogy a jó ismeret keresése Isten felé. Ugye? Erről szól. Hogy legyen nekem egy olyan lelkiismeretem, amely Isten értékeit tükrözi vissza, és én ezt a jó lelkiismeretet keresem. Tehát azt mondom, hogy szeretnék úgy élni, hogy az én jó lelkiismeretem napról napra felmenthessen engem. Jó, és akkor lássuk ennek a könyvnek a definícióját a becsületességgel kapcsolatban. Az első, amit mond Máté 5.8 szerint, a szívünk tisztán tartásának a stratégiája. Jó, erről sokszor beszéltünk, most hadd térjek ki rá még egyszer. Mi a tisztaság? A tisztaság nem a hipóval való kifényesítést jelenti, hanem az egyneműséget, az jó? Vagy nem, hogy mondják ezt, amikor valami elegyítetlen, tiszta, milyen homogén, homogenitás, így van, homogén. Mi van az én szívemben? Csak Isten igazsága. És nincs benne semmi önigazság. Az eredeti szándék szerint. Rengeteg önigazság van benne. De erre azt mondom, hogy Uram, kutass át engem, és ha találsz bennem valami hamisságot, valami álnokságot, vedd el. De a célom az, hogy csak Isten igéje. Tiszta szív. Istenre fókuszáló élet. Megint ez nem egy teljesítmény, hanem csak egy a bukott, képtelen természetem mellett egy törekvés. Azért akarom ezt hangsúlyozni, mert olyan könnyű ezt félreérteni. Legyél jó keresztény. Hát nem tudok jó keresztény lenni. De egyetértek vele, hogy jó kereszténynek kéne lennem. Uram, nézd meg, itt van, megvettem már a buszjegyet. És fáj, lelki fájdalmat okoz lyukasztani. Uram, úgy értem, mongoloid idióta fogja magát az üres buszon, beleteszi és kiukasztját. Hülye vagyok én? Ezt, Uram, ez vagyok. Tudsz ezzel valamit kezdeni? És tudod mit? Nem akarom elítélni magam, nem akarok bűntudatban élni, de őszinte akarok lenni előtted. Az vagyok, ami, de tiszta szívvel keresem a te igazságodat. Kutass engem, formálj engem, dolgozz rajtam. Kedvelem, szeretem a szívnek tisztaságát. Nem akarok elbújni, ha bár megint a bokor alól jövök elő. De azt akarom, Uram, hogy ne bújjak el, nem akarok elbújni. A beszédem nem akarom, hogy álnok legyen, hanem kedves, kedves szavak, mintha csak te szólnál. Erre vágyom. És a teljesítményem szégyenletes, tudom. És ezért 1 János 1.9 állandóan újra meg újra megvallom a bűnömet, amit felismertem. Nézd meg, már megint nem akarok lyukasztani. Kiukasztottam, de nem akartam. Bocsáss meg, Uram, hogy nem akartam lyukasztani. És ha kívülről megnézed az életemet, nem fogsz váron velegetni, hogy jó kis farizeus vagy. Nem, lehet, hogy azt fogod mondani, hogy Sanyikám, jobban összekaphatnád magad. De belül olyan vagyok, mint az a vámszedő, aki ott volt Isten templomában, és a mellét verte, és azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy az égre emeljem a tekintetemet. És bizony megigazulva távozok Isten jelenlétéből. Igen, lehet, hogy nem vagyok szépen kifényezve kívülről, de szeretem a szívnek tisztaságát. Szeretem. És ez a becsületesség. És tudod mit, hogyha így becsületesen élek ott belül, hidd el, előbb-utóbb az kiütközik. A hit halott cselekedetek nélkül. A hit cselekedetekkel lesz teljessé, de nem az én munkaprogramommal, hanem az igazi hit egyszerűen kibukik. Egyszerűen egy ponton fogtam magam, kiukasztottam, és semmit nem éreztem. Már lyukasztottam, és nem éreztem magam hülyének. Király! Szabad vagyok lyukasztani. Ez egy dicső, egy diadal Istennel. Befizettem az adómat, és nem éreztem magam hülyének. Pedig az rengeteg pénz. Semmi másra nem költök annyit, mint az adóra. Hogy értem, nem kocsit venni drága Magyarországon, hanem adót fizetni drága. Itt élni drága. És befizettem, legalábbis egy részét. És nem éreztem magam hülyének. Tessék? Jó, a másik részével még tartozom, de azt sincs, azt se bújtam el. Egy részét befizettem, egy részével tartozom. Uram, segíts kifizetni azt a részt is. És így állok Isten előtt. Komolyan? És még csak nem is érzem hülyének magam. És még dűrohamom sincs. Régen volt. Kiszámoltam, mennyit kéne befizetnem, és dűrohamot kaptam. Komolyan? Dűrohamot? Tessék?
Jobb, mint
így van. Ki kell jönnie valahol. És tudod, ha szívben szereted a tisztaságot, lassan átformál, és kibukik, és ott lesznek jó cselekedetek, és nem fogsz velük dicsekedni, tudod, megfizettem a tizedet a kaporból, és belül meg tudod, tele vagyok kapzsisággal, gyilkossággal, és mindenféle, mit írt itt, rablásvággyal, féktelenséggel. Nem, én igazi ember szeretnék lenni. Köszönöm szépen, elegem van a képmutatásból. Szia, Szepi, jó, hogy itt voltál. Én mondtam, hogy jövő héten már senki nem lesz. Egyébként a Szepi tényleg elutazik, tehát hogyha nem látnátok jövő héten, akkor az azért van, mert utazott. Igen. Oké. Offshore téma lesz, fogunk róla beszélni. Jó, tehát jó. Az adócsalás, az adó elkerülés, és a törvény adta jogos lehetőségeink között különbség van. Oké? Ki mondta, hogy nekem Magyarországon kell vállalkoznom? Hol van ez előírva, hogy nekem Magyarországon kell vállalkoznom? Persze, legtöbbször úgy csinálják, hogy már Magyarországon vállalkozom, de úgy teszek, mintha nem. És akkor az adó elkerülés, ugye? De ki mondta, hogy ha én vállalkozó vagyok, nem indíthatok egy üzletet a Kanári-szigetekről, ami nemzetközileg tevékenykedik, és minden profitját tisztán a Kanári-szigeteken realizálja. És az a cég, ami az én tulajdonom, osztalékot fizet nekem, ami után itt megfizetem az osztalékadót. Ami 20%, azt hiszem. Ha jogdíj után kapom, vagy nem tudom valamilyen. 20%. És akkor fizetek magamnak, és annyit, amennyit akarok. Én döntöm el, hogy mikor és mennyi adót fizetek. Teljesen legális. Teljesen jogszerű. Teljesen tiszta. Megadom a királynak, ami a királyi. Csak egy másik királyom van. Na most világos, de nincs meg a szabadság? Tehát, hogy oké. És megint nagyon fontos, ugye? Mert miről beszélünk? Tehát ha becsületességről beszélünk, akkor a szívnek a tisztaságáról beszélünk. Arról beszélünk, hogy mi az, ami megáll Isten előtt. Mi az, ami megáll Isten előtt? És most hagyd legyek még merészebb, jó? Tehát most csak hadd játszam az ördög ügyvédjét. Nem, igazából pont nem. Pont Isten ügyvédjét játszom. Nem tudom, hogy fejezzem ki azt a gondolatot, amit azt hiszem, hogy muszáj látnunk ahhoz, hogy utána igazán becsületesek lehessünk. Isten nem kicsinyes. Tehát Isten aprólékos, és Isten precíz, de Isten nem kicsinyes. Vagy inkább mondom így, hogy nem pitiáner. Isten ismeri a méltányosságot. Tudod, mi az a méltányosság? A méltányosság az az, amikor éhen hal a csecsemőd, és te ellopsz egy kenyeret, hogy adjál neki enni. Lopás volt az? Az igazság azt mondja, hogy lopás volt? Lopás volt. Loptál. És Isten nagyon üt. Mert nem voltál becsületes. Nem üt agyon. Hazudtál. Amikor a náci tiszt megkérdezte, hogy van-e valaki a pincében. Azt mondtam, nincs ott senki. De ott volt egy egész zsidó család. Ráhább hazudott, amikor azt mondta, hogy a kémek már nincsenek itt. És titokban bocsátotta el őket. És Ráhább Jézus Krisztus egyik őse, ugye az ő vonalából jött. És az történetét, a hőstettét, ami egy hazugság, a Biblia feljegyzi. Nem akarok kiskapukat nyitni a hithősök között. Ráhábot. Ez egyetlen dolog, amit tudunk róla. Egyszer hazudott. Hitáltal hazudott. Jó, tehát van bennünk egy kép, amit az ördög szeretne erősíteni, ami egy kicsinyes, törvényeskedő, kegyetlen, nem is tudom milyen Istennek a képe, aki tudod, követel, ott is arat, ahol nem is vetett, és te hordozod a hátadon őt. És hozza itt a betarthatatlan szabályait, hogy aztán, amikor vétesz ellenük, akkor agyon üthessen. Vagy hogy levegye rólad a kezét, és azt mondja, hogy oké, átkozott leszel, mert csaló vagy. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Azt a hitet, ami neked megvan Isten előtt, azt tartsd meg. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Úgyhogy neked van egy járásod Istennel. Te egy királyi pap vagy. Neked van egy Bibliád, neked van egy történeted, egy múltad Istennel, Isten téged kiképzett valamire, Isten benned kipróbáltál tett dolgokat, és azt a hitet, ami neked a Bibliával és Isten előtt megvan, azt tartsd meg. És a többit gondold ki te. Én nem tudom, hogy hol van a határa Isten méltányosságának, Isten cinkosságának, ugye? Miért mondom ezt, hogy cinkos? Mert azt mondja, hogy ne hazudj, de ha tiszta szívvel én előttem igaz lelkiismerettel teszel valamit, az akár hazugság is lehet, és én ebben melletted állok. Jó, amikor bóvlit árulok, és azt mondom, hogy tudod, Rolex, nem, Nike, közben Mikey, és csúcsminőség, közben két mosást bír ki, a szövet is, akkor az nem egy dicsőséges Isten előtt, Isten igazságát kereső hazugság volt, hanem egy önző. És a probléma nem a hazugsággal van, hanem az önzéssel. Ugye milyen világban élek? Mit tükrözök vissza? Én vagyok az egyik farkas, és tépem a bárányokat, vagy én vagyok az egyik bárány, akinek jó pásztora van, és amikor jött a farkas, és megkérdezte, hogy hol a másik bárány, akkor azt mondtam, nem tudom, be. Értitek a különbséget? És Isten vezessen téged abban, hogy mikor, mivel kell elbánnod. Lehet, hogy van az életedben valami, ami becstelenség. Elképzelhető, hogy van az életedben becstelenség? Valami, ami nem becsületes, és életstílusként űzöd. Úgy gondolkozol. Tehát, hogy igazából ez, vagy mondom másképp, ne legyünk ennyire kemények. Valami becstelenség, és nem tudsz tőle szabadulni. Úgy érzed, hogy nem tudsz tőle szabadulni. Van az élet, van egy, a hited mértéke nem elég nagy, hogy elhitt, hogy szabadulhatnál tőle. Pásztor Kenne beszélt erről legutóbb az órán, hogy Isten ereje mindig a rendelkezésünkre áll. Azonnal megszabadíthat. Azonnal. Egyik pillanatra a másikra. A baj az, hogy én nem hiszem el. És ezért nem teszem meg. Isten azt mondja, nem merem befizetni az adómat. Úgy érzem, hogy bűnt követek el, ha befizetem az adómat. És igazából, ha azt mondanám, hogy Uram, hiszed, befizetem, és Isten ereje ott lenne, hogy ne éhezzek, ne legyen probléma, sőt, áldást örökölnék. De nincs meg ez a hitem. Nincs meg ez a hitem. De ott vagyok Isten előtt, és azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg. Segíts befizetni. Nem tudom befizetni, de be akarom, nem akarom. Itt vagyok előtted. Segíts. Nőni akarok ebben. És ide akartam kiukadni. Tartsd meg azt a hitet, ami neked megvan Isten előtt. Mert amit az ördög szívesen megtenne, az az, hogy egy betarthatatlan mércét állítana eléd, és utána kárhoztatna, és rávenne arra, hogy te elfordulj Istentől, mert nem bírsz megfelelni az elvárásainak. Hát még te vagy keresztény, hát még nem is vagy becsületes. Hát milyen keresztény ez ilyen? Tudod, és addig üt, amíg azt mondod, hogy igazad van, nem vagyok jó keresztény. Sőt, talán keresztény se vagyok. Egy keresztény nem így él. Úgyhogy ne hagyd magad ebbe a csapdába belevinni, hanem a szívnek a tisztaságát keresd, és utána engedd, hogy Isten nagy lelkű legyen veled, és aztán engedd, hogy Isten előre vigyen. Merj hitben lépni, amekkorát bírsz, befizettem a felét az adómnak. És vártam a világ végét. És nem jött, és legközelebb befizettem a háromnegyedét. És legközelebb befizettem az egészet, és elkezdtem törleszteni az eddigi mulasztásaimat. És dicsőség Istennek, ő tette ezt. És dicsőség Istennek, belül átalakított. Becsületesség. Jó? Van ennek értelme? Tudjátok, miért van ennek nagy értelme? Mert valódi belső átalakulásról szól. Igaz emberségről szól. Jó, ez volt az első pontja a becsületességnek. A második, hogy elismerése a tőlünk független és állandó erkölcsi mércének, aminek az alapján egykor majd megítéltetünk, most azonban ennek alapján még mi magunk ítéljük meg, tehetjük mérlegre önmagunkat, sőt, alakíthatjuk a szándékunkat és a tetteinket. Erről beszéltünk. Ez az, hogy Isten igéje az örök értékmérő. És egy nap A mennyben világosan fogjuk látni, hogy Istennek mennyire igaza volt. De most még mi ítélhetünk. Ítélhetjük meg a saját szívünket, a saját tetteinket, a saját életünket. És ez 1 János 1.9. Ugye? Ott van a buszjegy, leszálltam a buszról, és még mindig nincs kiukasztva. És azt mondom, hogy Uram, bocsáss meg, nem lyukasztottam. Pedig ez már ment nekem egyszer. És én ítéltem meg a tetteimet, és így fedhetetlen vagyok. Fedhetetlen vagyok. Jó? De aztán persze, ez nem arról szól, hogy mostantól sose lyukasztok, egy busz egy 20 évig elég, csak mindig megvallom, mert akkor, ugye, akkor jogosítványnak használom, hogy? Az képmutatás. Így van, hogy jogosítványnak használom a kegyelmet a bűnre. De ez nem erről szól. De ha a megvallásom őszinte, akkor bizony fedhetetlen vagyok. És alakítom a szándékaimat és a tetteimet. Mit alakítok? Először a szándékaimat. Ez a szív. Uram, én szerintem tönkre megyek, ha becsületes leszek. Nem, tuti fix, hogy tönkre megyek, ha becsületes leszek. Úgy értem, garantált, hogy tönkre megyek. Ez vitán felül áll. És akkor mit alakítok? Először a világképemet. Oké, milyen világban mész te tönkre, ha becsületes vagy? A világ világban, de Isten valóságában, ahol ő mindent a javadra használ, ahol ő az örök hatalmával dolgozik, érted, ott nem mész tönkre, ott azért mész tönkre, mert becstelen vagy, és Isten leveszi rólad a kezét. Úgyhogy ez világképről szól. Oké, akkor 3 év kereszténység után már értem, hogy Isten világában élek, és ő gondoskodik. Akkor már azért nehéz, mert kulturálisan nem így működtem. És akkor ezen dolgozom. Uram, most a kultúrám, vagy a te igéd? És a szándékaimon dolgozom. És a végén ott van a tett is. De Ádám mit csinál? Az egész elől elbújik, fügefalevelet köt, és azt mondja, te ott, én itt, és megpróbálunk nem találkozni, és akkor nincs konfliktus. Ugye? Ezt szeretné az ördög. Egy törvényeskedő istenképet, ahol te nem felelsz meg az elvárásainak, ezért elbújsz előle, és szuper. És nincs valódi átalakulás. Jó, a harmadik. A jellemünk alapja, erénye és formálója. Az isteni akarat diadala az ösztönök felett. Ez a becsületesség. A jellemünk ámulatos szavak. Én ezen nem is gondolkoztam még így. A jellemünk alapja. Ugye a jellem az a meggyőződéseinkből, döntéseinkből fakadó viselkedésünk. Ugye? A jellemünk az az, amik igazából vagyunk. A meggyőződéseink a jellemünkön keresztül mutatkoznak meg. És a becsületesség kéne, hogy a jellemünk alapja legyen. Ami micsoda? Isten értékmérője a szívben. A tiszta szív, amely szereti az igazságot. Nem biztos, hogy meg tudja csinálni, az a teljesítmény oldala. A szívbeli oldala az a szándék, a motiváció. És erénye formálója az isteni akarat diadal az ösztönök felett. És megint ez egy jó kérdés. Megint vegyük az alap filozófiai szinten. Mit akarsz az életedben? Hogy az ösztönlény diadalmaskodjon az értelmi és szellemi lény fölött, vagy azt akarod, hogy a szellemi lény diadalmaskodjon az állat fölött? Most nem a teljesítményről beszélünk, hanem arról, hogy mit akarsz. Tehát, hogy mifelé akarsz haladni az életedben. Mi fog nőni az elkövetkező 5-10-20-30 évben? Hát az új embert akarom, a szellemi embert, az értelmi embert, ugye? És ez megint csak erről szól. Ez van a középpontban, és ezt növesztem. És nem bújok el csak azért, mert a teljesítményemben elmaradok még ettől. Jó, ez a 3 volt. És aztán még 2 vers, és szerintem már elég, igaz? Mert kidurran a fejünk. Nem? Sok lesz ez a... Ennyi becsületesség egy napra. 2 Korintus 8.21 és 1 Tesszalonika 2.10. Gondunk van ugyanis a becsületre, zárójelben tisztességre, tiszta, helyes, illendő magatartásra. Nem csak Isten, hanem az emberek előtt is. tanúk vagytok rá ti, és az Isten milyen szentül, becsületesen, zárójelben, igazán igaz ember módjára, méltó módon, és kifogástalanul éltünk nálatok. Jó, tehát ezek a szinonimái a becsületességnek. Tisztesség, tiszta, helyes, illendő magatartás, illetve igazán, igaz ember módjára, méltó módon. És ezek szerintem mind nagyon jó szavak. Ezek tetszenek nekünk. Csak ne a becsülettel legyenek összekötve. Jó, a következő rész az a szellemi harc lesz. És ez arról a környezetről és azokról a hatásokról szól, társadalmi, kulturális hatásokról, amik közepette becsületesnek szeretnénk lenni. És aztán a tökéletes becsületességről, és arról fogunk beszélni, hogy miért legyünk becsületesek. És aztán pedig a vezetőnek a becsületességgel kapcsolatos felelősségével is fogunk foglalkozni. Ez egy nagyon izgalmas téma. Tehát én elolvastam, és megmondom őszintén, alig tudtam abba hagyni. Tehát amikor megláttam a címét, azt mondtam, na, tessék. Aztán elkezdtem olvasni, és azt mondtam, hogy ez ámulatos. Ez megint arról szól, hogy hogyan élhetek egy teljes életet. Hogyan élhetek integritásban. Az egyik dolog, ami érzelmi szinten leginkább meglop, az a kettősség. A kettős mérce. Az állandó lelki ismeret furdalás. Ez egy pusztító, egy energiát rabló, egy gyilkos érzés. De hogyan szabadulhatok a lelki ismeret furdalástól? Úgy, hogy nincs kettős mércém. Úgy, hogy egységben élek. De hát hogy lehet egységben élni hívőként? Lehetetlen, mert benne élek a világban, és a hústestem muszáj, hogy igazodjon a világhoz, és a szívem meg már ismeri Isten tökéletes törvényét, és a kettő egyszerűen nem fedi egymást. Úgyhogy állandó lelki ismeret furdalásban élek. Ha csak nem értem meg a becsületességet. Mert ha megértem a becsületességet, akkor a szívemnek megszűnik a világi mércéje, és csak az isteni marad. És a kettő közötti szakadékot a kegyelem hidalja át, és nem egy kettős mérce. Értitek a különbséget? Eddig az volt a megoldásom, hogy hol ezzel mértem, hol azzal. Amikor a buvlit kellett mérni, akkor a gumimérce volt, amikor pedig a tizedemet, akkor ott volt az abszolút mérce. Hogy?
Etalon.
Úgyhogy az integritás az, amikor a szívem, a gondolataim, a szavaim és a tetteim összhangban vannak. Amikor teljes ember vagyok, igaz ember vagyok. Amikor nincs egy kettősség, amikor nem kell elítélnem önmagam abban, ami felől döntöttem. Ez egy szabadság, ez egy öröm, ez egy felszabadulás. És megint mondom, nem a teljesítmény fokozásával éled ezt el, hanem a becsületesség megértésével, ami miről szól? A szív tisztaságáról. Arról, hogy én azt mondom, hogy szeretem, ahogy te gondolkozol, Uram. Így akarok élni, de te fogod megtenni. Én követem, én keresem, és te gyümölcsként megtermed az életemben. Emlékeztek János 15-ről, amikor erről beszéltünk. Megtartom Isten parancsolatait. Ó, milyen szép! Azt mondja, hogy ne hazudj, ne lopj, ne csald meg. Ó, milyen szép! Megtartom, milyen jó! Igen, ez bóvli. Ez Rolex. 500 ezer. Ó, milyen szép! Ez kettő nem fér össze. De megőrzöm, ugye? Megőrzöm. Megtartom. És utána azt mondom, hogy Rolex utánzat. De nagyon jó minőség.
Majdnem Rolex.
250. És megtartom, és azt mondom, hogy ne csald meg, és szeretem, és utána azt mondom, hogy ez egy Rolex utánzat, és körülbelül 20 rongyot ér, és de neked 18-ért odaadom. És ez frankó volt. De eladok belőle napi 20-at. És ugyanúgy jól járok. És úgyis 400% a hasznom rajta. Jó, de annyit megér, mert egy Seiko mű van benne, és a Seiko is ennyire. 18-at megér, az egy jó üzlet. 18-ért mindenki jól jár. Nem csaltam meg senkit. Jó üzletem van. És és a szívemben megtartom Isten parancsolatait, és bármit kérek János 15 szerint, az lesz az én atyám dicsősége, hogy megadja nekem. És én azt fogom kérni, hogy hagyj legyek becsületes ember. Hagyj legyek becsületes ember. Kívül is. Gyümölcs. Hagyj legyen ez a gyümölcse az életemnek. Hogy egyszer csak lyukasztok örömmel, szabadsággal, adót fizetek örömmel, szabadsággal, és 18 ér adom az utánzott Rolex órát. Jó? Vagy egyáltalán szabad utánzott Rolex órát árulni? Azt nem szabad. Azt egyáltalán nem szabad, ugye? Jó, akkor onnantól Molexet árulok, aminek csak ugyanúgy néz ki. Molex. Úgyhogy akkor jöjjenek ezek a kérdések. Mert jövő héten folytatjuk majd. Oké, nem, a kegyes hazugság... Szia, Kornél! Itt az igazi kérdés az Ráhábnál, hogy becsületes emberként kiszolgáltathatod-e a világnak az embertársadat? Itt ez a kérdés. Ugye? Ugye ez ugyanaz, mint a szombatnapi gyógyítás. Ugye? Most a szombat van az emberért, vagy az ember a szombatért. És a szombat van az emberért. A ne hazudj parancs van önmagáért, vagy a ne hazudj parancs van az emberért. Ti mondjátok meg. Mi a törvény szíve? Nem. A szeretet a törvény szíve. A szeretet. Így van. A szeretet azt mondja, hogy ne hazudj, mert a hazugság rosszat tesz a fele barátnak.